Szeretett férjem egész életében statisztikai adatokkal dolgozott. Számos kutatóintézetben, egyetemi oktatóként, intézetvezetőként. Emellett a TB főigazgatóság vezetője volt a rendszerváltás utáni 3 esztendőben. Mindezek alapján jó áttekintése volt, és van is a nagy horderejű társadalmi és gazdaság statisztikai kérdésekről. Nyugdíjas éveinek utolsó évtizedében egy kedves hobbiának hódolt. Mikes Kelemen módjára leveleket írt, mint köbüki, képzeletbeli leszármazottjának, MZ/X-nek, aki egy távoli, elképzelt jövőben él. A nevek ötletét a régi tévés Mézga sorozat szereplőitől vette. Ezekben a levelekben bemutatja a magyar helyzetet, napjaink legkülönbözőbb problémáit a hivatalos statisztikai adatok tükrében. Olyan formában teszi ezt, hogy lecsökkenti a makrogazdaság halandó ember számára nehezen felfogható mértékeit, nanoméretűre, mintha egy 1000 fős létszámú országról lenne szó Magyarország esetében. Így mutatja be a valóságot, megfűszerezve szakmai és mélységes emberi gondolataival, de mindig pontos adatok alapján. Az összeállított levélkötegnek utolsó fejezete azonban a kései utód válaszleveleként fogalmazódott meg, mintha akinek írta, az egy választ küldött volna. Ez arról szólt, hogy hogyan néz majd ki sok emberöltővel később, mondjuk 2000 év múlva, egy képzeletbeli nano Magyarország. Szép reménység arra vonatkozóan, hogy lesz még akkor Magyarországból valami. Egy utópia rajzolódik ki ebben. Olyan szép, hogy úgy érzem, talán mindnyájunknak felüdülés lenne napjaink forgatagában egy ilyen országot elképzelni. Idézem ezt a levelet kedves hallgatóim számára. Tehát ez le fogja írni, milyen lesz a távoli jövő Magyarországa, amikor a technika már egy hatalmasat fejlődött, és talán bölcsebbé is vált a magyar társadalom. Hát kezdjünk el. Nano falván most nagyjából 1500-an élünk. Ne felejtsük el, eredetileg Nano Magyarország egy 1000 fős település lenne. 160-175 generációs család van benne. Az 5 generációs család ideális esetben 10 főből áll, melyen belül az első generáció élettartama mondjuk 120-150 év között van. Ők közéleti szerepet látnak el, ők a tudás őrzői, a tapasztalatok, az ismeretek átadói. A következő generáció 90-120 éves korosztály ugyanúgy 2 fő, mint az előző generáció, ők a mezőgazdaságban élelmiszer termeléssel foglalkoznak. A következő, vagyis a 3. generáció 60-90 éves korosztály. Ők foglalkoznak az unokák nevelésével, felügyelésével, oktatásával. A 4. generáció, a 30-60 éves korosztály, ők az apák, anyák, és így az aktív munkát végző korosztály. Végül az 5. generáció, a 0-30 éves korcsoport, ők tanulnak, világot járnak, ismereteket szereznek. Ez a 10 fő egy 37 hektáros földterülettel rendelkezik általában, melynek a körülbelül a fele termőterület. Egy főre tehát nagyjából 1,8 hektár termőterület jut. Ezen a területen termelik meg magyar nanofalma minden alapvető élelmiszerét. Még ezen felül más falvak számára is képesek élelmiszert termelni, amely az ottani falvakban nincs, vagy esetleg csak szűkösen. Magyar nanofalván a vállás, mint fogalom, szinte ismeretlen. Abból indulunk ki, hogy aki képes eladni a családját, hitestársát, gyerekeit, az megbízhatatlan személyiség. Fontos, felelősségteljes munkavégzésre nem alkalmas. A vállással kikerül a biztonságot nyújtó nagycsaládból, és a magyar nanofalvi társadalom perifériára szorulna. Egyfajta önkéntes számüzetésben ritkán fordul elő, a hitestárs elvesztése, korai elhalálozása is. Ilyenkor nyilvánul aztán meg az ötgenerációs nagycsaládban élés óriási előnye az egy-két generációs családszervezésekhez képest. A megözvegyült félnek, ha szerencséje van, míg találhat hozzáillő társat korban, de dönthet úgy is, hogy társ nélkül marad, az ötgenerációs családban azonban sosincs egyedül. Mert természetszerűleg élnek gyermekei, unokái, dédunokái vagy szülei, nagyszülei. Ezek az öt generációs nagycsaládok bizonyultak az átlagos várható élettartam függvényében a legéletképesebbeknek. A te idődben, napjainkban, Magyar Nanofalván egy és két generációs családok éltek rengeteg problémával. Korábban az átlagos élettartam rövidsége miatt általános volt a három generációs modell, mely életképességét évezredeken át bizonyította korábban is. Várható átlagos élettartam meghosszabbodásával nyert újból teret a három generációs nagycsalád, majd a 100 éves várható élettartamok általánossá válásával átfordult négy generációsba, majd az öt generációs modell vált általánossá. Ez az öt generációs nagycsalád a kétgyermekes mikrocsaládok szövedéke. 30 éves emberöltővel számolva, így a nagy családban 4 házas pár él, és hát összesen 10 személy. Ami a falu közigazgatását illeti. Így 10 éven fölüli korcsoportba tartozók közül választják a falu vezetőit, 120 éven fölüli korcsoportba tartozók közül választják ki a falu vezetőit, akinek elnevezése hivatalosan is közszolga. Magyarországon a mindenkori köztársaság elnökét is beleértve, aki egy személyben a 30 év alatti korosztály gyermek és ifjúsági szervezeteinek a főparancsnoka is. Magyar Nanofalván nincs katonaság, van viszont nemzetőrség, amelynek minden 30. életévét betöltött és 90 évesnél nem idősebb ember a tagja. Noha háborúk, fegyveres harcok már régóta nincsenek, de minden családban van legalább 2-3 olyan fegyver, amelyel megvadult vagy emberre veszélyes vadállatok ellen kábító lövedékeket lehet kilőni. Önként előfordul, hogy a falu területén felét elfoglaló mezőkből, erdőkből medvék, farkasok, vaddisznók betévednek a családi farmokba is. Noha a vaddisznókat a vadriasztó rendszer legtöbbször visszafordítja, ilyenkor jó jön, ha kéznél van az önvédelmi célokat szolgáló kábító fegyver. Vadászaton is kötelező, hogy ilyen fegyver legyen a vadászó személynél. A vadászat Manufalván egyébként nem úri passzió, hanem vadgazdálkodási célokat szolgál, és egyben élelmiszerforrást jelent. Meg fogsz lepődni, de nem lézerrel vagy kábító lövedékkel történik a vadászat, hanem hagyományos módon íjjal, nyílal, ládzsával, fálcánt, vadkacsát, paritjával, hajítófával. Ezek használatát kisgyerekkortól kezdődve megtanulják. A nanofalviak, és gyakorolják egész életükön át. A nanofalvát minden évben lázba hozó esemény az íjász és paritja verseny. A számszeríjakat nem kedveljük, eltérően a svájci polgároktól, a reflexíjas világversenyeken a magyar nanofalvi versenyzők általában az első helyek egyikén végeznek. De visszatérve a vadászatra, azért ezekkel az ősi fegyverekkel vadászunk, hogy a vadnak is esélyt adjunk. Egy mikrocsip vezérlésű hő- és mozgásérzékelő automata, ami célzó képernyővel is felszerelt lézer vagy lőfegyver, azzal szemben semmi esélye nem lenne az állatoknak. Hát így csak mészárlásá változna a vadászat. Mi azt tartjuk, hogy a vadászat szépségét az adja meg, hogy a vadak az embernél sokkal finomabb hallásak, látásuk, szaglásuk, gyorsasága embernél nagyobb ereje ellenére, őseink fegyverével mégis el tudjuk ejteni őket. A vadak és a halak bősége mellett akár a teljes állati fehérje szükségletünket képesek lennénk fedezni, de azért a családok portáin van elsősorban földhasználatra, és nem eladásra, egy vagy két tehén. Télidőben minden családban disznóvágás is szokott lenni. A baromfi úrban 100-200 szárnyas is hápok, gágok, kotkodácsok, és természetesen vannak lovak. A családnak általában egy elektromos vagy napelemes meghajtású személyautója van, de ló akár 8-10 is. Rövidebb utakra még a 120 évesek is lóháton indulnak. A teherszállítást is párigás lóval oldják meg. Miért? Elképedtem, amikor egyik leveledben arról írtál, hogy Magyar Nanofalván a te idődben 350 személyautó van, szinte kivétel nélkül benzinüzemanyaggal. Szarvasvart, ha viszont csak 85 ló, meg összesen 5 darab. Hát hogy oldjátok meg akkor a talajerő utánpótlást? Hogy valósul meg a zárt ciklusú mezőgazdasági termelés? Hogy nem gondoltatok bele, hogy hektáronként átlagosan kiszórt 120-150 kg-os trágyahatóanyag milyen következményekkel jár? Tudatom veled, hogy nem csak Magyar Nanofalmán, de egész Európában még 2000 évvel később is rétegvizek felhasználását nitrát szennyeződésük miatt a WHO emberi fogyasztásra alkalmatlannak ítélte. Éppen a iható vízhiánya szűkössége miatt nem sokkal a teljed időd után véres háborúk tomboltak szerte a földön. Az emberi civilizáció az emberiség megmaradása érdekében vissza kellett térni a régi idők földművelési gyakorlatához. Vegyszert, műtrágyát, rovarirtószert egy grammot se használunk. Még a szúnyogírtásra használt vegyszerek alkalmazását is beszüttettük. Azt szinte hallom, hogy a te korodbeli nanofalviak mit mondanak, de hát akkor megesznek a szúnyogok, és legyek mindent megfertőznek, szó sincs róla. Fecskék milliói vadásszák reggeltől estig a szúnyogokat, estétől reggelig, éjszaka pedig a bőregerek, közismertebb nevükön a denevérek. A vizekben lévő szúnyoglárvákat a halak tömege táplálékként fogyasztja, a legyek szinte védett állatnak számítanak. A higiéniai szabályok betartására ugyanis már pici kortól odafigyelünk. Tulajdonképpen megfogadjuk és betartjuk a teremtés könyvének azt a versét, melyben a teremtő az első emberpárnak az alatt állt a paradicsomot, illetve a földet, hogy őrizzétek és gondozzátok, mi ezt tesszük. Ha már megemlítettem a teremtőt, a magyar nanofalviak 80%-a Krisztus utáni 4. évezred végén, az 5. küszöbén hiszi az Istent, és a világot teremtetnek tartja, én is azt vallom. A maradék 10-20 úgymond ateista, de természeti isteni törvényeket épp úgy betartja, mint a többiek. Krisztus isteni létét ugyan van, aki megkérdőjelezi, tagadja, de tanítását, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat, épp úgy követik, mint az Isten hívők. A világ teremtettségét és Isten létét vallóknak is csak egy kisebb része, formálisan vallásos, még kevesebben vesznek részt a vallási szertartásokon. De keresztény vagy keresztény vallásúak mellett élnek itt több más, a 4 világvallást követők is, szép számban. Magam részéről a szertartásokon, amikor csak tehetem, részt veszek családom minden tagjával együtt. Ezek az ősi, akár 10 000 éves, vagy annál is régebbi elemeket tartalmazó spirituális drámajátékok, melyben a résztvevő cselekvők szereplői egy ősi rítus eljátszásának, életre hívásának. Ugyanakkor mély filozófiai, etikai tanítást is nyújtó spirituális élményt jeleznek. Az oktatási rendszerünkről a hangsúlyt az IQ helyett az érzelmi intelligenciára tesszük. Ezt szolgálja az a gyakorlat, hogy 3 éves kortól 18 éves korig napi 1-2 órát szentelnek éleklésre, és minden nanofalvi fiatalnak 18 éves korában a középiskolai záróvizsgák között ott szerepel annak a bemutatás, hogy valamilyen hangszeren képes könnyű, illetve komoly zenei darabot eljátszani. Ennek az oktatási gyakorlatnak köszönhetően Magyarországon, akarom a magyar nanofalván, mindenki tud játszani legalábbis egy hangszeren. A fiatalok együttesekben szeretnek játszani komoly, könnyű zenét egyaránt, felnőttek és idősebbek, baráti társaságokba kamarázni szeretnek. A zenének és éneklésnek köszönhetően a depressziót, mint betegséget csak a régi leírásokból ismerjük. És emberemlékezet óta nem fordult elő Magyar Nanofalván öngyilkosság. Néhány mondat az oktatási rendszerünkről. Az alapoktatást inkább értelmiségi kérdésnek, képzésnek neveznénk. Szakmai ismereteket, kivételes képességű tanulókat kivéve csak 18 éves kor után kapnak az emberek. Az alapoktatásban széles körű ismeretek megszerzése a cél, nagy súlyt helyezve a humán műveltségre. A cél irodalom, történelem, földrajz, természetismeret, nyelvek, színjátszás, képzőművészet elsajátítása. Természetesen úgynevezett reál tárgyak, mint a fizika, matematika, biológia, ugyancsak részét képezik a széles körű általános műveltségnek. Ami a tananyagot illeti, összeállítójét a legismertebb pedagógusok és minden humántárgy ember és életközponti ismeretet ad. Kiszűrve minden tudományos kodó elmegyötrést. A szakmai ismeretek elsajátítása az egyetemeken történik. Időkben felsőoktatásnak nevezték, számtalan ilyen típusú intézmény létezett. Most az én időmben, úgy mint a többi falunak és magyar nanofalmának, egy egyeteme van, amelyet bárki folytathat 18 éves kora után, akár 140 éves korban is egyetemi tanulmányokat. Felvételi nincs, csak nagyon szigorú vizsgák. Az oktatás a világhálón történik, viszont a vizsga csak is kizárólag hagyományos módon a tanuló tudás szintét vizsgáztató tanár vagy a tanárok beszélgetésével. Ezt ugyanúgy mérik fel, mint hajdanában, és bizony a vizsgázók a tanárszobája előtt ülve épp úgy izgulnak, mint a te idődben. A tananyag és az előadások bárki számára hozzáférhetőek, ingyen letölthetőek. Az előadásokat hallhatod és láthatod, sőt, a kedved támad beülni a tanterembe, természetesen virtuálisan. Megteheted úgy, hogy közben fizikailag távol vagy ugyan, de azért bennülsz a maximálisan 40 férőhelyes előadó valamelyik padjában. Meg is szólíthat az előadó, kérdezheti a véleményedet. A virtuális tanterem 40 főre maximálisan azért vált szükségesé, mert vannak olyan témák, előadások, amelyek magyar nanofalva szinte minden lakosát érdeklik. Ahhoz, hogy ezt megtehess, be kell kapcsolnod az SMK-t. Ez nem a hajdani szülői munka közösség rövidítése, hanem, amint az egész világon ma már vannak, személyes multi kompjúterek. Magyar Nanófalván mi csak multi kütyűnek hívjuk. Nemzetközileg elfogadott elnevezésé PMC, ami Personal Multi Computer rövidítése. Ez a készülék felügyeli egyébként a test működését. Vigyázz az egészségedre. Vele tartasz kapcsolatot a világ bármely részén lévő embertársaddal. Segítségével, mint írtam, részt vehetsz az egyetemi előadásokon, de beülhetsz segítségével koncertekre, konferenciákra, előadásokra. A készülék zsebkönyv méretű, mindig maguknál hordjuk, napelemes és akkus hibrid kivitele lehetővé tesz, hogy egész életük során működőképes maradjon, de az akut azért 10 évenként ajánlatos cserélni. Az egészségügyről. Itt a dolgozók alapvetően nem gyógyítással, hanem megelőzéssel foglalkoznak. A vírusok és baktériumok mutációra gyorsan kell reagálni, nehogy járványt okozzanak. Influenza itt ott még előfordul az emberiség történelme folyamán jelentkező megbetegedéseket, azonban sikerült felszámolni. Az egészségük egyik fontos feladata, hogy a 60 évet betöltő személyek szervezetét regenerálják, feltöltik életerővel, melynek az a célja, hogy az emberi kor végső határáig fizikai és szellemi képességeiket megőrizzük, így szoktuk mondani, éppen is egészségesen halljunk meg. Erre a regenerációra az emberi szervezetet csak egyszer lehet rávenni. Ezért igyekszünk úgy megélni a 60. évünket, hogy egy jó fizikai szellemben élhessük a következő 60 vagy akár 90 évet. Sokat sportolunk, futunk, tornázunk, súlyt emelünk, és főleg úszunk, ha lehet, természetes vizekben. Az évi egy-kétszeri Balaton átúszás szinte kötelező. A Balaton hosszába történő átúszására vagy körbeúszására inkább a 60 éven aluliak vállalkoznak. Folyami távúszást kisiskoláskortól kezdve kedveljük és műveljük. Téli időben, mivel a Kárpát-medencében gyakorlatilag mindenhol található termál gyógyvíz, az uszodák mindenhol tele vannak. Korahajnaltól éjszakában nyúlóan üzemelek, hogy mindenkinek módja legyen igénybe venni a napi, egyszeri, maximum 50 perces úszásra jogosító belépőjegyet. A munkáról. Fizikai munkát a robotok, gépek végzik, mesterséges intelligencia vezéréssel, de irányítani mi irányítjuk őket. Például a fakitermeléskor a munkáltató szakember szabja meg, hogy mely fágot vágják ki, hová vigyék, milyen méretűre vágják a rönköket, fűtésre vagy ipari felhasználás céljára, levágott ágak feldolgozására, felhasználására is az ember dönt, akár csak arról is, hogy a kivágott fák helyébe ültessenek-e fiatal fácskát, vagy rábízzák az erdőre a természetre a pótlást. A legnehezebb munka, ahol gondolkodni kell. Ilyen például a tudományos kutatás, ami lehet elméleti jelentőségű, és lehet gyakorlati. Ez utóbbira példa, amikor megjelenik egy inváziós faj, mondjuk a mezei poloska, melynek nincsenek természetes ellenségei, mit lehet tenni az invázió ellen? Hogy ne kelljen
könyvetszennyezéssel, könyvetrongálással pusztítani őket. Mondjuk megtalálni azt a feromont, vagy olyan körülményeket, feltételeket teremteni, amelyeket tömegesen csapdába csalható. És ha már ezt sikerült elérni, akkor az irdatlan mennyiségű fehérjét hogy lehet hasznosítani? Például átható bűzétől megfosztva, számításba jöhet-e haladelk elként, vagy előnyös a fehérjebontó enzimekkel megújuló energiaforrásként felhasználni. De ugyanígy van ez az invazív növényekkel is, a allergiát kiváltó parlakővel. Hogy lehet ezekkel együtt élni? Az ilyen szakértők nagyon felkészült és gondolkodni tudó emberek. A foglalkoztatók körülbelül egy tizede végzi az irányítást, egy tized az elméleti kutatásokat, 60% a gyakorlati problémák megoldására koncentrál, 20% pedig az oktatást végzi. Ugyan már futólag említettem, de kiegészítőleg fontosnak tartom megjelentő, hogy a falu közigazgatását a politikai vezetők gyakorlatilag fizetés nélkül végzik. Csupán csekély. A mindenkori minimálbér felét kitévő juttatást kapnak, ha kérik, egyáltalán, esetleges plusz kiadásaik költségeinek fedezésére. Ezt a rendszert nem mi találtuk ki, már a görög demokráciában is a vezetők napi díja kevesebb volt, mint egy tanulatlan szakképzetlen munkás bére. Magyar Nonufalván nincsenek hivatásos politikusok. Nálunk politika vezetőnek lenni megtiszteltetés, mindig a legidősebb csoport tagjai töltik be a különféle tisztségeket, ugyanis az ő életük nyitott könyv, tudásuk, munkájuk, jellemük tisztasága megkérdőjelezhetetlen, ellenőrizhető. Aki mégis valami rosszra vetemedne, annak igen kínos élményt jelente. Magyar Nonufalvi Becsület Bíróság vizsgálata és ítélete. Egész hátra lévő életében elkísérni a közmegvetésről nem is szólva. Így érthető, hogy a falu politikai életében több mint 1000 éve nem fordult elő ilyen eset. Mocskolódás, rágalmazás, lejáratás. Nem is értjük ma már, hogy ezek a szavak mit jelentenek. A falu politikai életének épp úgy, mint az egyéni és közösségi életnek alapja a szubszidiaritás. Szubszidiaritásod nélkül ugyanis nincs demokrácia. Ebből a szemszögből nézve Magyar Nonufalva történetében az Árpád-házi királyok idején, a királyság volt, inkább volt demokrácia, mint a 20-21. Században például. Az európai történelemben is egyedülálló jelenség volt. 1956-os forradalom 12 napja, akkor Magyarországon 12 nap alatt szolidaritás és demokrácia volt. A szolidaritáshoz kapcsolódik az önellátás kérdése. Újból csak az 56-os forradalomra utalok, a főváros és néhány nagyobb lélekszámú város kivételével élelmiszer ellátási problémák nem fordultak elő. A szubszidiaritás és szolidaritás nagyszerű példája volt, hogy a vidék szinte minden központi szervezés nélkül élelmiszer szállítmányokat indított a harcoló Budapestre. Magyar Nonufalvát ma is, mármint hogy a mi időnkben, kisüzemek hálózata jellemzi. Szinte a legkisebb településen is van legalább kisüzem, mondjuk tejfeldolgozó, de a legtöbb településen működik malom, vágóhíd, húsfeldolgozó, sok konzervgyár, komposztáló, bioáramfejlesztő, helyi energiatermelés, és összekapcsolódnak ezek az országos hálózattal. A lakások energiaigényét a hőszivattyúk részben a napelemek biztosítják. A termálvizek hulladékhőjét szinte teljes egészében a mezőgazdaság hasznosítja primőráruk termelésére. Még egy érdekesség a ruházkodásról. Ruháink csak is kizárólag természetes alapanyagokból készülnek. Az olyan veszélyes területeken dolgozók, mint a tűzoltók vagy a katasztrófavédelmisek, munkájuk során mesterséges anyagból készült munkaruhákat is használnak. Az emberek ruhatára a te időtöz képest meglehetősen szerény, hiszen tartósak az elkészült ruhadarabok. Viszont nincs konfekció, nincs nagyüzemi ruhatermés, mindenki a saját alkatára szabott egyedi készítésű ruhát visel. Minden településen van férfi és női szabóság, amely a következőképpen működik. Szükséged van egy új öltönyre, öltözetre? Egy erre kiképzett robot háromdimenziós fantomszobrot készít rólad, tartásod, alakod, mozgásod figyelembevételével, föl is öltözteti a számodra ajánlott vagy előzetesen általad kiválasztott anyagból készített változatokkal. Mivel jobban ismeri az öltözködést, ruhaviselést, csinyát, bényát, mint te magad, ajánlatot is tesz a szerinte számodra a legmegfelelőbb modellekre a jóváhagyásod után, órával később már át is veheted a ruhaszalon vezetőjétől a készruhát. Ugyanígy történik a cipőkészítés. Végig sétálsz mezitlábban 8-10 méter hosszú folyosón. Először lassan, majd gyorsabban, és esetleg futva is. Ez alatt a felvételek százai készülnek a lábadról, nem csak a lábfejedről, de a bokádról, talpadról, a lábizmok mozgásáról, melynek alapján elkészül a számodra a legmegfelelőbb lábbeli modellje. Jóváhagyásod után egy órával később ezt is viselheted már. Ezt a lábbelit nem kell betörni, hozzászokni, mivel ténylegesen a te lábadra öntötték. A ruhák változatosak. Van, aki valamely történelmi időszakot kedveli, annak a ruhaviseletét, van, aki a modern idők ruháit viseli, van, aki burnuszt hord. Egy azonban minden ruházatban kötelező, azon kívül, hogy természetes anyagból készült, azon kívül legyen célszerű, kényelmes. Az a fontos, hogy jól érezd magad benne, mind fizikailag, mind lelkileg. Az ötös generációs családok a nap végén, kora este együtt vacsoráznak. A vacsora másfél-két órát tart. Nem maga az étkezés, hanem az étkezés közbeni, azt követő társalgás vesz ennyi időt igénybe. Olyankor cseréljük ki napi élményeinket, vagy később komolyabb témákra is terelődhet a szó. Például megvizsgáljuk a történelem egy-egy eseményét. A legutóbb az európai civilizáció hanyatlásának és a bukásának az okairól társalogtunk egy más alkalommal arról többre, miért kellett, vagy hogy lehetett az emberek milliót rávenni arra, hogy az első és a második világháborúban gyilkoljanak, és őket is legyilkolják. Olyan fegyverekkel, amelyek ellen az egyénnek nincs módja védekezni. A történelmet, az irodalmat is például a fiatal generáció tulajdonképpen már az esti vacsoráknál megtanulhatja. Társaságban, ha összefutunk valakivel, akár ismerős vagy idegen, sosem kérdezünk ilyenket, hogy mi van veled, mi újság, hogy vagy. Inkább olyan témát keresünk, ami a másikat is érdekelheti. Például elmondom, hogy tegnap este felé láttam egy öreg parlagi sast. Lassú szárcsapásokkal evezett nyugat felé, egyszer, mint a villám, feltűnt mögötte egy nála sokkal kisebb, és gyorsabb madártán súlyom, kétszer is rácsapott a sas hátára. Sas meg se próbált védekezni, kicsit megbillent, de változatlan sebességgel repült tovább. A kis támadó második rácsapás után megfordult, és épp olyan gyorsan eltűnt, ahogy megjelent. Miért? Hogyan? Innen aztán elkanyarodott a beszélgetés sokfelé, de az is lehet, hogy a másik nincs beszélgető kedvében, és nem válszol legfeljebb azt, hogy érdekes, vagy azt mondja, ne haragudjon, egész más gondolatokkal vagyok elfoglalva. Formális kérdésekkel sose zaklatjuk a másikat, vagy a társaságot. Végezetül, amiről majdnem elfeledkeztem, hiszen annyira áthatja egész életfelfogásunkat, szemléletünket, hogy úgy gondoljuk, hogy nincs semmi különleges, vagy említésre méltó, de hát ez az élet feltétlen tisztelete. Ez a tisztelet minden élőlényre kiterjed, az emberen kívül állat és növényvilágra, a férgekre, meg baktériumokra, a kártevő gombákra is. Mert nem tudjuk, milyen szerepük van az élet körciklusaiban, és a módunkban állna megsebesíteni őket, annak esetleg ránk emberekre, a mi életünkre is nézve, vajon micsoda következményei lennének. Hát ennyit, kedves, szeretett köbük atyám, búcsúzom most Shakespeare Lír királyától vett idézettel, tűrni kell a jövést, mint az elmenést, a fő dolog, hogy elszántak legyünk. Hát igen, most már éppen az elmenésről van szó, tűröm én is, elszánt is vagyok, mert az én biológiai óráim is az utolsó napokat mérik. Általában 140-150 év között egyszer csak nagyon hirtelen megöregszik a szervezet. A 150 évet eddig még senki nem lépte túl. Néhány hét alatt megráncosodik a bőr, a látás. Hallás és drámaján leromlik, kihullanak a fogak, a haj megőszül, vagy kihull. Az izmok teljesítő képessége lecsökken, úgyhogy nem csak a járás, de még a fölállás is gondot okoz. Romlik az emlékezet, de a teljes szellemi leépülés csak elvétve fordul elő. A befejezés a halál. Este lefekszik az ember, és álmában elhagyja a lélek. Remélem, és imádkozom is azért, kedves köbük atyám, hogy te is így hagyd el majd az árnyékvilágot. Itt ért véget a úgynevezett válaszlevél, ami a majdani korok utópikus magyar nanofalva állapotait mutatta be. Én azt hiszem, jó lenne, ha ez az utópia valóra válna, ha csak egyes elemei is, ha csak tényleg megfontolnánk, hogy mit jelent az esténként a vacsora melletti beszélgetés a családoknak. Lehetséges, hogy ismerik, kedves hallgatóim, a svéd gyermekverseket, ha nem, feltétlenül javaslom beszerezni kedves rokonunk és barátunk, Tótfalusi István fordításában. Szenzációs versek jellemzik az emberi életet az akkori svéd szemmel. Abban az van, hogy az egyik gyerek azt meséli a másiknak, hogy nálunk esténként sóderparti van, amikor mindenki elmondhatja, ami a szívét nyomja, és az egyik gyerek szomorúan említi meg, sajnos nálunk csak olyan közönséges vacsora van. Változtassuk sóderpartivá az együttléteket, a közös étkezéseket, és adjunk hálát a Jóistennek, ha mi ahhoz a csoporthoz tartozunk, aki vallását gyakorló, hitében erős, szertartásokon résztvevő, abból megerősödő ember lehet, hogy hány évi, 70, 80, 90 esztendői, 150 évi, Isten adja, hogy meghosszabbodott élettartamunkat értelmesen tölthessük el. Köszönöm a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.